hajtsuk meg fejünket. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Amen. Kedves testvérek, a 126. Zsoltárt olvasom. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmederhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hozza. Az elmúlt istentiszteletek alkalmával a boldog mondást kísérlem meg, hogy végigmagyarázom. És ugye boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa, és boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez a két boldog mondás volt eddig, amiről beszéltünk. És többször visszatérek ezekre, így még a mai istentiszteletem, még a boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, lenne ismét a téma. A boldogok azok, akik lélekben szegények, gondolatát, ha össze akarom foglalni, akkor három gondolatban foglaltam össze. Az egyik az, amikor a lélekben szegény azt éli meg, hogy már nem tud akarni, mert olyan értelemben válik az ő szegénysége nyilvánvalóvá, hogy akaratában is érzi ennek gyengeségét. A másik, hogy már nem tud, azt éli meg azt a gyengeségét, azt a szegénységét, hogy már ő nem tud igazából, nem tudja az életét vagy a dolgait kellőképpen vezetni. A másik pedig a nem birtokol már semmit, vagyis azt érzi, hogy nincsen semmi. Ettől függetlenül még lehet, hogy van neki nyaralója, vagy bármilyen, vagy amit elért, vagy különböző sikerei, de mégis átéli a lélekben szegény azt, hogy olyan, mintha semmim nem lenne. E háromban foglaltam össze tehát a lelki szegénységet, hogy amikor már nem tudok akarni, és nem tudom már, amit tudtam, mert az is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy az életemet helyesen vezessem, és a harmadik, hogy már amit birtoklom, az sem adja meg nekem az élet teljességét. Amikor ide eljut valaki, azt mondja Krisztus, akkor övé lesz a mennyek országa. Na de ehhez keresnünk kell a mennyek országát. Ugye mondja Krisztus is, hogy keressétek először az Isten országát, és utána majd mindazok megadatnak nektek, amire szükségetek van. Na a lelki szegény, mivel kívül nem találta meg, a lélekben szegény, ezért elkezdi krisztusi úton belül keresni, mert hol keressük az Isten országát, vagy a mennyek országát, azt mondja Krisztus, hogy ne kívül keressétek, hanem a ti szívetekben. Mert bennetek van az Isten országa. És akkor valami egészen különös út kezdődik el az embernek, nem kifele kezd haladni, és nem kifele kezdi az életét úgymond kiterjeszteni, hanem elkezd befele menni saját magába. És ott kezdi elkeresni a továbbvezető utat. Természetesen megmarad a külső élete, és ugyanúgy él, mint a többi ember. De lélekben már a lelki dolgokat kezdi elkeresni. Mert felébred benne az a fajta vágy, vagy sóvárgás. Ennek a következő momentuma az, amikor boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, és itt valami katarzist érzünk. Mikor az ember befelé kezd menni, az, a saját lelkébe, akkor szembe fog nézni önmagával. És amikor szembenéz önmagával, akkor az érzéseivel, a gondolataival, mindazzal, amit az egész életében összegyűjtött, azzal fog találkozni. És ebben a találkozásban ott lesz a katarzis, amit sírásképpen ad elénk Krisztus. És erről a katarzisról szeretnék beszélni, hogy mit jelent ez a belső megtisztulásnak az élménye. És katarzisa, amikor rá tudunk csodálkozni a saját belső lelki világunkra, amely lehet, hogy fájdalmat is ébreszt bennünk, de úgy, ahogy a Zsoltárban olvastam, örömöt is ébreszt bennünk, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr. Olyanok voltunk, mint az álmodók. Az álom az a legbensőbb világunk. A külső világ nem változott. Ugyanaz. De amikor az Isten jóra fordította a sorsunkat, olyan volt, mintha álmodnánk. Vagyis a belső világunk megtelik fénnyel, ahogy Dávidnál láttuk, hogy amikor sötétség van, Isten világosságot gyújt, hol? Nem kívül, hanem bennem. És ahogy Jézus is mondta, hogy a gyertyatartót azért helyezik ugye az asztalra, hogy mindenkinek világítson, és nem azért, hogy a vékába tegyék. Na, most Jézus nem egy külső gyertyáról beszélget nekünk, mint fényforrásról, hogy hogy tegyük oda, hogy ne úgy tegyük már, hogy vékát teszünk rá, hanem rólunk beszél. A saját lelkünk fényéről, amikor nem találkozott még az ember önmagával, és nem találkozott azzal a teremtővel, aki a mennyek országában van, de ott van, ott lakozik minden egyes ember szívében is, mert a lélek birodalma nincsen elválasztva az emberek lelkétől. Ez egy alapigazság, amit Krisztus el akart mondani. A lélek birodalma, az Isten országa nincsen elválasztva tőlünk, akik lelkek vagyunk. Mert az Isten országa a lélek birodalma, és egyetlen egy lélektől sincsen elválasztva. Ugyanúgy út van, ezért mondta Krisztus, én út vagyok, igazság és élet. A lélek birodalmából érkeztem, és utat mutatok neked, hogy te a te saját lelkeddel hogy fogsz eljutni az Isten országába. És ezen foglak téged vezetni. Tehát megérkezünk akkor az egyrészt az érzelmek világába, mert a sírás valahol érzelem, egy olyan érzelmi reakciónak is gondoljuk, hogy aki sír, azt elöntik az érzések, egyben a gondolatok is, de valahol az érzelmek áradása. És milyen fontos dolga az életünkben, vagy dolog az életünkben az érzelmek világa. Keveset beszélünk, vagy nehezen mutatjuk ki az érzéseinket, pedig az emberek érzései sok mindenért felelősek, és hogyha főleg arról beszélünk, hogy boldogság, akkor nehezen tudjuk azt elképzelni, hogy olyan ember boldog lehet, aki az érzésében és a lelki világában nem él meg valamilyen harmóniát. Ugye? Érzelmek nélkül, vagy attól a részem nélkül, hogy az érzéseim nélkül, én nem tudok boldog ember lenni. Mert valahogy kell az. Kell, hogy az is, ami hozzám tartozik, teljes legyen. Így beszélhetünk zavaró érzelmekről is, vagy olyan érzelmekről, amelyek pozitívan hatnak, és beszélhetünk olyan érzelmekről, amelyek negatív hatást fejtenek ki ránk. Például gyűlölködés vagy harag érzése, ez is egy érzelem, gondoljunk Káinra és Ábelre. Pont amikor az Istennek vittek áldozatot, Káin áldozatát nem fogadta el Isten, Ábel áldozatát elfogadta, ott volt a szívében egy harag, egy gyűlölet a testvére iránt, és ez az érzés végül is erőszakhoz, gyilkossághoz vezetett. De Isten beszélt neki, és azt mondta, figyelj, a bűn az ajtód előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta. Min uralkodjál? A szíved érzésén. Ahogy érzel most a testvéredet, magadat vizsgáld meg, a saját érzéseidet, és akkor tisztába fogsz kerülni. Ne a másikat vádold, hanem a saját magad érzéseit tett tisztába. Tehát, például, hogyha Káinnál maradunk, ha ő felismerte volna a szívében levő érzelmet, amely elborította az ő teljes gondolkodását, akkor nem történt volna meg ez a baj, és nem fordult volna a saját testvérével szemben, és ráadásul ezt az okot az Isten tisztelet, vagy az Istennek való áldozás pillanatában érte, élte meg, akkor hullott bele a szívébe ez a gondolat és ez az érzés, ez a fájdalmas keserűség vagy harag, úgymond a saját sikertelensége miatt. Mert ő neki volt valamilyen negatív tapasztalata, hogy nem fogadta el Isten az ő áldozatát, de hogy miért nem, azt ugye kutatják, vagy sokan fölteszik ezt a kérdést, hogy nem Isten okozta ezt a bajt Káinnak, hát ha elfogadta volna az áldozatot, akkor nem lett volna Káinba ez az érzés, ugye? Vagy így mondjuk, hát hogyha nem tette volna meg velem szemben valaki ezt és ezt, akkor nem lett volna bennem az az érzés, akkor én nem haragudnék, akkor én benne nem, mert ő jót tett volna velem. Ugye, és itt jön ez a dilemma, hogy honnan van az érzés. Külső dolgok eredményezik azt, és amiatt van Káinban ez a gyilkos indulat, mert a testvére, aki nem tette el, nem most semmit, csak egy áldozatot mutatott be, de Isten elfogadta. Ezért születik meg. Vagy benne van az ő szívében ez az indulat, csak most valami történt, ami előhívta. És mi mit csinálunk? Mi mindig okképpen arról beszélünk, ami miatt a szívünkben feljön ugye ez az indulat, és nem vesszük észre, amiről Isten igéje is beszél, hogy a szív, vagyis a lélek képes dolgokat megteremteni, és létrehozni, és a szívből származik, tehát nem a külső világból származnak a különböző negatív érzelmek, hanem belőlünk. Csak mi rávetítjük a másikra, és azt mondom, hogy hát miatta van. És ez az, amiről beszél Isten Káinnak, hogy figyelj, mert az ajtód előtt leselkedik. Vagyis ott van az egész életed bensejében. Te nyitod meg az ajtót, és te csukod be ez érzés elől, és te tudsz rajta uralkodni. Ha te nem uralkodsz, senki nem uralkodik rajta. Ha te nem tisztulsz meg belőle, senki meg nem tud tisztítani belőle. De milyen utat választunk az érzéseinken, nem tudunk uralkodni, nem tudunk vele mit kezdeni, ha nem tudjuk legyőzni, akkor ki kell, hogy áradjon. És akkor vagy a cselekvésben, vagy a gondolkodásban, vagy egyéb más dolgokban meg fog nyilvánulni. Ezért fontos tehát az érzelmeinkkel kapcsolatban az, amiről Krisztus beszél, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, vagyis szembenéznek önmagukkal, milyen az én lelki világom, milyen az én érzelemvilágom? Ott rejtőzik a boldogságom, ha ott megtalálom a helyes arányokat és utat. És uralkodom, amin uralkodni kell, megtisztulok attól, amitől meg kell tisztulnom, és helyesen meglátom a saját lelkemet. Ez a helyesen meglátom, ez nem azt jelenti, hogy nem látom meg magamban, ha valami rossz, hanem azt is el tudom fogadni, hogy ezt érzem. És ezáltal szembe tudok vele nézni. Na most jön az isteni segítség, hogyha érzelmeinkkel találkozunk, ne legyünk egyedül és kiszolgáltatva azoknak. Mert általában az emberek azért nem szeretnek szembenézni önmagukkal, mert amikor szembenéznek, és egyedül vannak, teljesen ki vannak szolgáltatva az érzéseiknek és gondolataiknak. A másik, hogyan tudom kitisztítani ezt, amivel találkozom? Hogyan tudom ezeknek a terhét letenni, és hogyan kaphatok valódi vigasztalást? Mert itt nekem kell, nekem van szükségem vigasztalásra. Mert én fogok rájönni, hogy én vagyok az ember, akinek segítségre van szüksége. Saját magammal szemben, és ez a döbbenet. Saját magammal szemben van segítségre szükségem. A saját gondolataim és érzelem világommal szemben van segítségre szüksége nekem, nem külső világgal van harcom, hanem rájövök egy adott ponton, hogy a saját belső világommal élek meg egyfajta tehetetlensége. És ott van szükségem segítségre. Tehát, hogyan tud bennünket segíteni Isten, aki a mennyek országában, a lélek világában van, és ismeri, és kapcsolódik a mi lelkünkhöz? Először is azt jelenti, hogy minden egyes érzés egy lépcsőfok ahhoz, hogy egy következő érzést is átéljünk. Ez nagyon fontos. Ha valaki szomorúságot él meg, az nem zárja ki azt, hogy a következő pillanatban nem örülhet. De ugyanígy mondhatjuk azt, hogy aki örül ma, az ugyanúgy megtapasztalhatja holnap a szomorúságot. Tehát mit tapasztalunk? Az érzelmek nem statikusan vannak jelen, hanem változnak, És egy nap érezhetjük magunkat reggel boldognak, vagy éppen délután pedig már szomorúnak, és váltakoznak, és pont ez az, ami bennünket megzavar. De valahol azt is mondhatom, hogy pont ez a jó. Mert ahogy jön, úgy megy is. És ahogy a rossz bekopogtat, úgy a jó is bekopogtathat. És fordítva is. Csak hogy az ember az állandóságot keresi, és ez az egyik fontos dolog, amit meg kell tapasztalnunk, hogy nem az érzéseinkben kell keresni az állandóságot, mert az érzelemvilágunk pont úgy működik, és nem lehet befagyasztani, hogy mindig csak jól érezzem magamat, ugye? Hát ilyen nincs. Olyan soha nem lesz. De az emberek ezt szeretnék. És ezért van annyi szenvedés, mert van egy hamis illúziónk az érzelemvilággal kapcsolatban, hogy azt egyáltalán tökéletessé, ilyen értelemben lehetne tenni, hogy mindig csak jól érezzem magamat. De ugyanúgy az sem lehet, hogy mindig csak rosszul érezzem magamat. De ezt is meg tudjuk valósítani, mert van úgy, hogy folyamatosan benne topzódunk a negatív érzéseinkben, a haragban, az indulatban, vagy a depresszióban, vagy bármiben, és nem tudunk belőle kijönni. Miért? Mert nem tudjuk elengedni, és nem ismertük meg azt az utat, amit a tisztulás útjának nevezünk, hogy vannak az érzelmeink, amelyek különbözőképpen jelentkeztek, és azokból, azokon keresztül megtalálhatjuk önmagunkat, mert az érzések, most így mondom, azok mindig jelzések arra, hogy én hogy érzem magamat, ugye? Hát logikus. Akkor mire visszajelzés? Önmagamra. Az érzés egyedül csak egy jelzés. Én nem a lámpát fogom az útkereszteződésben fontosnak tartani, ez csak egy jelzés, hogy mehetek vagy nem. De én indulok el, és én döntöm el, hogy megyek vagy nem megyek, nem pedig a lámpa. És ugyanígy az érzéseket összekeverik az emberek azzal, hogy azt mondják, hogy ez én vagyok. Mi az érzés? És holnap? Holnap, ha más fogsz érezni, akkor már az ki? Az érzésed mindig változhat. De az érzésed rámutat arra, hogy éppen te most ebben a pillanatban ki vagy. De semmivel többet nem jelent. Hozzátartozik, és mindig visszamutat rád, és megmutatja a jelenlegi állapotodat, de nem megváltoztathatatlan az érzés. És megvizsgálhatod, hogy miért érzed úgy magadat, ahogy érzed. Mi volt ennek az oka? Vagy mire figyelmeztet az az érzés? És itt jön a lényeg. Hogy amikor ezt a belső harmóniát, tehát külön választjuk bizonyos értelemben az érzést önmagunktól, akkor rájövünk valami hatalmas igazságra. Hogy a boldogságunk sem az érzésünktől függ. Mert pont ezért nem tapasztalja az ember tartósan a boldogságot, mert azt hiszi, hogy az egy érzelem. De a boldogság nem érzelem. Mert az állandóan az érzéseink változnak, és amiről itt Isten itt beszél, az nem az érzelmeink, de érinti az érzelmeinket, mert mi emberek úgy működünk, hogy az érzéseinkre nézve tekintjük magunkat boldognak vagy boldogtalannak. Vagy gondolatainkra nézve tekintjük azt magunkra, hogy boldogok vagy boldogtalanok vagyunk. Tehát akkor Isten hogy viszonyul hozzánk? Először is rámutat arra a belső fénnyel, amikor meggyújtja a szívünkben, hogy te vagy, aki érzel, de nem te vagy az érzés. Ezért mondhatta azt Káinnak Isten, hogy uralkodj rajta. Mint tudunk uralkodni? Amitől valamilyen szinten különválunk, és ami nem úgy mi, hogy képtelenek lennénk rajta uralkodni, hanem rádöbbenünk arra, hogy ugyan bennünk jelenik meg, de mégis különváló tőlünk, és hatással van ránk ugyan, de mi többek vagyunk nála. Csak azon tudsz uralkodni, aminél te több vagy. Aminél te kevesebb vagy, soha nem tudsz rajta uralkodni. Ha te azt gondolod, hogy az érzéseidnél te kevesebb vagy, és ki vagy nekik szolgáltatva, akkor nem fogsz rajta tudni uralkodni. Ha fölismered, hogy te több vagy, ennél, amit érzel, tudsz rajta uralkodni. Csak ehhez be kell magadat gyakorolni, és meg kell egyszer legalább tapasztalnod azt, hogy tudod elengedni az érzéseket, hogy tudod megtisztítani a szívedet, és hogy tudod megtalálni a tiszta önmagadat, bármilyen érzésben is voltál, és bármit is éreztél, és egyszer csak visszajössz önmagadhoz, és ebben akar téged Isten segíteni. És persze, hogy Isten is ad örömöt, vagy Isten is adhat különböző érzéseket, de Isten nem azért adja az érzéseket, hogy összekeverjük az érzésekkel őt, hogy Isten az, aki boldogságot ad nekem, így is mondhatom. Igen, csak ne keverjük össze a boldogsággal Istent. Most értjük, mert akkor az ajándékkal összekeverem az ajándékozót. És hogyha nem vagyok boldog, akkor azt mondom, mert ezt mondják az emberek, akkor nincs velem Isten. Hát elfordult tőlem, ugye? Mert most nem érzem magamat boldognak. Tehát hogy viszonyul Isten a legbelsőbb lényünkben? Néhány dolgot szeretnék elmondani. Először is empátiával van Isten. Tehát az a lényeg, hogy ahhoz, hogy Isten az érzéseinktől külön válasszon, ő maga empátiával van irántunk. Együtt érez velünk. Ez nagyon különleges dolog, hogy az együttérzés pont ahhoz kell, hogy az érzelmi viharból ki tudjunk kerülni. Isten együtt érez velünk. Ezt nevezhetném szeretetének is. Hogy kihozzon bennünket a saját érzelmi viharunkból. A másik, hogy jóságos az Isten hozzánk. Ez a jóságos atyának a képe, amit Jézus hoz. Személyesen, a személyességével és lényegével van mellettünk Isten. Nem külső dolgokban, hanem a belső lényegével. Ezt hasonlítom ahhoz, mint amikor valaki a lényével vesz körül bennünket, és így ad nekünk biztonságot. Mikor egy gyermek sír, és az édesanyja átöleli, akkor az édesanyjának a lelke és közelsége megnyugtatja a gyermeket, és az érzelmi válságban, amiben került, a kétségbeesésében megnyugszik. Miért nyugszik meg? Mert a saját lényét adta oda az édesanyja, és azzal biztonságot adott neki, hogy a saját érzelmeit el tudja engedni a gyermek, és kijöjjön a biztonságba. Mit tesz Isten? Empátiával van irántunk, együtt érez velünk, és a jóságával, személyes lényegével körbevesz bennünket, hogy lenyugodjunk. Hogy jöjjünk vissza a különböző érzelmi állapotokból. És amikor ezt megtapasztaljuk, ez a mennyek országában való érzelmi megtapasztalás, hogy a jelenlétet elkezdjük érezni, az Isten jelenlétét, na akkor van az, amikor megnyílnak a könycsatornák. Mert az ember el tudja engedni, és ki tudja adni a saját érzelem világában, ami felhalmozódott. Mert egy ilyen biztonságban, elfogadásban, önzetlenségben és személyes jelenlétben, amiben Isten helyezi őt, meg tud tisztulni attól a belső érzelemvilágtól is, ami éppen összezavarta őt. És ez mindegy, hogy kinek mi. Mindig az, ami van. És mindig érzünk valahogy. És mindig eljutottunk valahova az életben. És ezek az érzések alapvető emberi természetünknél fogva nem mindig vannak harmóniába velünk. És ez a legnagyobb baj. És amikor attól, amivel nem vagyunk harmóniába a legbensőbb lényegünkben, azoktól az érzésektől és azoknak a következményeitől meg tudunk tisztulni, ezt nevezhetjük boldog sírásnak. Amikor valaki egy életterhét, mindazt, amit vitt a lelkében, meg tud tisztulni, és ki tudja sírni magát az Isten előtt, és megtalálja önmagát, vagyis megvigasztalódik, és megnyugszik a lelke, akkor átéli ezt a fajta boldogságot. Harag, önsajnálat, megvetés, sértődöttség, félelem, szégyen és bűntudat, mind-mind érzelem. Ezek mind érzelmek. De ugyanúgy a szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, vagy a szeretet belső érzése, hogy értékes vagyok, ezek is belső érzések, amelyek eltölthetik az embert. Tehát megjelenik az életében a vigasztalódás, ami azt jelenti, hogy ami eddig eltorzította az élete valóságát, Vagyis a zavaró érzelmei, az egész összevisszasága, hogy ő így összekapcsolta magában a dolgokat, és ahogy önmagában élt, tehát nem a külső világban, hogy önmagához viszonyult. Attól, ahogy megtisztul, nem torzítva látja magát, hanem tisztán látja magát. Az elhomályosító, a gyötrő érzések és gondolatok tüzétől megszabadul az ember, amely nem engedte, hogy egyensúlyban lássa az életet és önmagát. Mert volt úgy, hogy elfogultak voltunk önmagunk irányában, aztán pedig elutasítók voltunk, és azt mondtuk, hogy nem, hát ezt nem. Én ezt nem akarom. Magamnak sem. Máskor pedig azt mondtuk, ezt én nagyon akarom. Ezek is valamilyen érzésből fakadtak, és mennyi bajt okoztunk vele, ha nem jó helyen éltük meg. Vagy mondtuk azt, hogy mindig csak vele szeretnék lenni, ugye ez is érzem, valakit nagyon szeretünk. És a következő pillanatban már nem bírunk vele lenni. És azt mondjuk, hogy most már vége. Az a lélek, aki mindezt megéri, vagy ő megélte azt, hogy vele szerettek volna lenni, utána meg nem akarnak vele lenni, mit él meg? Azt a mérhetetlen szenvedést éli meg, hogy eddig jó volt, most meg nem jó. De ugyanezt a szenvedést adjuk a másiknak. Mi magunk is. Mert mi is ugyanolyanok vagyunk. És itt jön az együttérzés, hogy rájövünk arra, hogy ugyanaz a problémánk, ha én félek, rájövök, hogy a másik ember is fél, amikor én attól félek, hogy egyedül maradok, rájövök, hogy a másik ember is attól fél. És mi egyek vagyunk. Az érzelemvilágunk és a gondolatvilágunk is lényegében sok tekintetben egy. Tehát mi az, amitől megszabadulhatunk? Akkor rájövünk arra, hogyha létezik ez a belső világ, ez a mennyek ország, és van nekem egy olyan belső világom, amiben az érzelmeimmel harmóniába tudok kerülni, és hátrébb tudok lépni. Én vagyok, aki érzek, de nem az érzés vagyok pusztán. És ezt én megtapasztalom. Akkor jön az igazi boldogság. És az a boldogság nem függ az érzéstől, hanem pont attól függ, hogy én fölötte vagyok az érzésnek, és ettől vagyok én boldog. Hogy rájöttem arra, hogy több vagyok pusztán a fájdalmamnál, a keserűségemnél, bánatomnál. Kisírtam azt. Hát persze, hogy több vagyok. Hát most engedtem el, és most jöttem rá, hogy ettől el lehet válni. És ezáltal megtisztulok az érzelmek légiójától, megtisztulok azoktól a belső köreimtől. És mire jövök rá? Amit Isten jelenlétében tapasztalunk meg, hogy megújuló érzések vannak, ahogy mondtam, hogy minden érzelem egy következő érzelemnek a lépcsője. Hogy akkor, ugye a sírás, után megjelenik a boldogság. Megjelenik az öröm. Csak hogy ez az öröm miből fakad, amit eddig nem értettem, de most megértettem. Ez az öröm, vagy ez a fajta boldogság, és itt jön a lényeg, ez független, azért állandó. Mert ez mindig is az enyém volt, csak elfelejtettem. Mert nem így éltem. Mert mindig valahonnan vártam a dolgokat, és az érzelmeim mindig reagáltak valahogy jóra, rosszra, és állandóan dobáltak engem. De hogyha rájövök arra, hogy ezek az érzések nem szükségszerűek, hogy dobáljanak engem, ha én tudom őket kezelni, és vissza tudok menni az eredeti állapotomba, ezt nevezzük annak, hogy Istent látom magamban, és önmagammal találkoztam, akkor rájövök arra, hogy én magam vagyok az, aki érzek, és nem az érzés mondja meg, hogy ki vagyok. És akkor tudok felülemelkedni, és akkor van egy boldogságom, hogy érezhetem a fájdalmat, érezhetem a gyűlöletet, érezhetem a haragot is, de nem adatom át neki. És uralkodom felette. És ez az én boldogságom. Mert Isten is uralkodik ezeken a dolgokon, bennem, és mi történik akkor? A gyertyatartóban van. A lelked világít, és a léleknek a tulajdonsága, hagyd mondjam azt, nem az érzelmek tulajdonsága. Az érzelmek, csak úgy, ahogy mondtam, jelzések a lélekről. De honnan származik az öröm? Nem az érzésekből, hanem a lélekből. A lélek önmagában képes örülni, függetlenül attól, hogy az érzések milyenek. És ez egy hihetetlen nagy megtapasztalás az ember. Fordítva gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy az érzésekből táplálkozik az öröm. De ez nem így van. Hanem a lélek éli meg mindazt, amit megél, és az érzések azok, amelyek visszatükrözik azt, hogy mit él meg a lélek. És ha a lélek boldog, és erről beszél Krisztus, mert Istennel találkozik, akkor az érzésnek vissza kell tükröznie, hogyha belül boldogság van. És az érzés bármennyire is változékony dolog, de csak azt tükrözheti vissza, aki te vagy. És ha te boldog vagy az Istenben, akkor azt kell neki visszatükrözni. Mert nem tükrözhet vissza mást. Nem adhatja vissza a bűntudatot, akkor, hogyha az Istenben szabad lett a lelked. Az érzés nem adhatja vissza. De hogyha nem szabad a lelked, és fájdalom, keserűség és bánat van, akkor az érzés nem adhatja azt neked vissza, hogy igen, jól érzem magam. Hát tényleg jó a világ, és boldog vagyok. Mert ezt hívjuk önbecsapásnak. Mondogathatom én egész nap, hogy boldog vagyok, jól vagyok az érzések szintjén, de közben az érzés visszautal, hogy de hát nem az vagy. Mert az mindig azt mutatja meg, hogy hol állok. És ezért fontos tehát, hogy az érzelemvilágunk rendbe jöjjön. Miért? Mert hát ez zavarja meg az egész életünket. Higgyük el a gondolatainkat, a cselekedeteinket, az érzelemvilágunk. Mert az, hogy éppen most hogy érzem magamat, az alapján fogok valamilyen szinten gondolkodni sok esetben, és az alapján fogok cselekedni is. És ezt saját magunkon le tudjuk ellenőrizni, hogy amikor úgymond pozitív érzések töltöttek el, mennyire tudtunk nagy lelkűek lenni. Amikor pedig nem, akkor megváltozott az egész világunk. Na de és most jön az igazi fontos dolog. Azt hittem, hogy az érzések fölött nincsen hatalma, de ez nem igaz. Mert az érzések csak azt adhatják meg, aki te vagy. Tehát megfordítottuk a sort, és ezért lesz igazából szabadítás és vigasztalás, amely minden helyzetben már megmarad, mert rájöttünk erre a titokra. Az érzéseknek követnie kell a lelket. Nem lehet független, és az a rabság, amikor a lélek követi az érzést, ami pedig változékony, és nem valóságos. Mert így is érezheted, úgy is, és amúgy is, ami ma jó volt, holnap rossz lesz. Ma boldog vagy, holnap meg szomorú. Követed minden nap. És így megy az egész napot, hogy állandóan az érzelmeidet nézed, vizsgálod, meg ki mit tesz, és állandóan valami van. Hát milyen lesz az a lélek? Hát ezért lesz fájdalmas. És ezért kell neki kísérni a magát. Hogy utána már tiszta legyen a saját élete. És ne az érzelme vezesse, hanem Isten. Vagyis a saját lelkével találkozzon, és találkozzon Istennel. És rájöjjön arra, hogy minden arany ott volt már az életében, azért, mert a padláson ugye mondjuk 100 arany van, de belepte a por, és nem tudtuk, hogy ott van, de lefújtuk róla a port, és azt mondtuk, hogy de ez a lényeg, az arany a lelked. És rakodnak rá a porrétegek, az érzelmi rétegek. És már föl se ismerjük magunkat, hogy kik vagyunk. Amikor ezt lefújja Isten, vagy megtisztulunk a könnyeken keresztül, kiadjuk az érzelmeket, akkor ott marad az arany. És az minden helyzetben ott van. Nem kell oda tenni, hogy legyen ez, vagy legyen az. És ez a lényeg, a lélek gyümölcse, már benne van a kifejezésben. Mit jelent a lélek gyümölcse? Nem azt jelenti, hogy érzések táplálják ezt a gyümölcsöt, hanem a lélek önmagában képes megteremni ezeket a gyümölcsöket. A szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ez az ő tulajdonsága. Tehát nincs, ami elválasztom bennünket önmagunktól. És ez az igazi öröm. Erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy Isten jóra fordítja a mi sorsunkat. Hát hogy fordítja jóra a sorsunkat? Hát a legnagyobb jóra fordítás az, amikor találkozol önmagaddal. Akkor fordítja igazán jóra a sorsodat. Mert a saját lelkedben megtapasztalod az Isten világosságát, a saját lelked fényét, és az mindig azt adja meg, és azt tükrözi vissza, ami a legjobb abban a helyzetben. És az az érzelem fog megjelenni, ami a legjobb. És ilyen értelemben nem lehet lefogyasztani az embert, hogy mindig csak jól érezzed magadat, mindig csak jó legyen, mindig csak szépre gondoljál. Tudod, nem szabad rosszra gondolni, mert akkor rossz lesz neked. És így próbáljuk az embereket vezetgetni, hogy módszerekkel, hogy gondolj mindig jóra. De ez micsoda? Az, hogy az érzések és a gondolatvilágot tettem felső helyre, és azt hirdettem az embereknek, hogy meg tudják változtatni a gondolataikat és érzéseiket. Hát valahol meg, de valahol nem. Ugye? Mert azok mindig jönnek, mennek. Hiába akarod, hogy így legyen. De mi az, amit igazából rá kell jönnünk? Hogy nem a gondolatot és érzést kell megváltoztatni, hanem önmagaddal kell már végre találkozni. És akkor megváltozik a gondolatod és érzésed. És ha ezt megtetted Isten országában, a mennyek országában, és találkoztál önmagaddal, akkor már nem a gondolataiddal és érzéseiddel fogsz foglalkozni, hanem azok vissza fogják tükrözni azt neked, hogy te ki vagy az Isten jelenlétébe. És mit tükröz vissza? Isten jelenlétébe teljes, boldog vagyok, békességem van, erőm van, tudok uralkodni az érzéseimen, ez fogja visszatükrözni. Mert ez vagy. És nem kell azzá válnod, nem kell 50 óra tanfolyamot megtanulnod, hogy mi az a módszer, amivel én a gondolataimat elkezdem majd mindig átalakítgatni, ugye? Mert akkor ez mesterkért lesz, nem belőled fog fakadni, mindig csinálnod kell, és egyszer elfáradsz abba, hogy a rossz gondolatot már ne gondold, hagyom a fenébe, igen, ezt gondolom, kész. Akkor átadtad az uralmat. És persze, hogy átadtad, mert ki az, aki egész életében tudja a gondolatait és érzéseit így, mint egy kisiparos állandóan esztergálgatni, hogy akkor ebből a rosszból most csináljunk jót, meg gondoljunk erre, gondoljunk arra. Hát ebben mindenki, ha őszinte akar, azt mondja, hogy ezt nem csinálom. Hagyom úgy, ahogy érzem, nem? Ha de ezt csinálnánk, az is baj lenne, hogy mindent hagynánk úgy, ahogy jönnek a gondolatok és érzések. Ezért a másik út az, amit Krisztus mond, találkozz önmagaddal és a lelkeddel, és ott tiszta vagy az Istenben. És akkor a gondolatok és érzések pedig elkezdik ezt visszatükrözni. Mert nem tehetnek mást. Mert az neked visszajelzés a gondolat és érzés. Nem tehet mást, és ez ekkor uralkodsz fölötte. Ha ezt megértettük, akkor így már értjük, hogy miért boldogok, akik sírnak. Mert ők megvigasztaltatnak. És övék ez a vigasztalás innentől kezdve mindig. Mert ezt megértették. Saját magaddal vigasztal meg Isten, hogy visszaadja az igazi önmagadat. És azután a gondolataid, érzéseid megnyugszanak, és ott lesz a 100 arany, ott lesz benned, ugye az elveszett drachma, te voltál az az érték, elvesztél önmagadnak, de megtaláltad önmagadat. És mi a legfontosabb dolog? Onnantól kezdve a boldogságot nem elvárjuk a másik embertől, Józsitól, Bélától, Lujzitól, bárkitől, majd ő engem boldoggá tesz. Hát hogy tenne boldoggá? Hát nem tud. Mert a boldogság a lélekben van. És kívülről nem fogod megtalálni. Csak segíthet abban, hogy megoszd azt, ami a lelkedben van. És ezért mindenki csak azt tudja adni, ami a lelkében van, és ő is csak azt tudja adni. És hogyha nem találkoztunk önmagunkkal és a saját lelkünkkel, akkor azt adjuk tovább. És ezért vagyunk boldogtalanok. Adja meg Isten, hogy ezt megértve átgondoljuk az érzelemvilágot, és mindahhoz való viszonyunkat, és ezáltal valóban átjussunk ezzel, mint egy híjon az életünkön, és meglátva így, majd a következő boldog mondásra is túl tudunk menni, de ez nagyon fontos. Ezt gondoljuk át, és Istennel vállaljuk ezt a belső utat, és ezt a fordulatot, hogy nem én vagyok az érzés, hanem én vagyok a lélek. És Istené a lélek. És minden érzelem csak visszatükröződés, és minden gondolat csak visszatükröződése a lélek állapotának. És minden tökéletességünk az Istenben már megvan. És ezt hivatott kifejezni a boldog mondás is. Amen. Imádkozzunk, imádság közben. csendes percet tartunk. Ennyi, atyánk, önmagunkon át vezet az út a mennyek országában. Magunk nélkül, magunkon átjutva és önmagunkat megismerve, enélkül nem lehet eljutni a lélekhez, saját lelkünkig, és csak a lélekben és igazságban való imádatot tekinted Isten tiszteletnek, amikor lelkünkben és legbensőbb valunkban keresünk téged. De ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, ahhoz érzelmeken, gondolatokon kell keresztül vágni magunkat, amelyek úgy vesznek körbe bennünket, mint akadályok, és képtelenek vagyunk túljutni gondolatokon, érzéseken, és mindezeknek az erdejében nem igazodunk el, és megrettenünk. Nem merünk befele menni. Hadd, hogy veled együtt, vállalva ezt az utat, elinduljunk mégis befelé. Ezért akarod bíztatni a mi lelkünket, hogy ne csüggedjen el, ne essen kétségbe, bármit is érez, vagy bármilyen gondolat is gyötri. Hiszen van kiút ebből, minden csak átmenet, és minden csak út ahhoz, hogy felismerjük azt a jóságot, önzetlenséget és személyes jelenlétet, amiben te kész vagy, Istenünk, helyet és teret biztosítani erre az önmagunkkal való találkozásra, ahol minden érzésünket eléttéve, elengedve azokat, megtapasztaljuk, hogy de hát mi vagyunk azok, akik érzünk. És önmagunkkal találkozhatunk. Elsírva, kiadva, megszabadulva sokfajta gondolattól és érzéstől, végre békességet találunk, nyugalmat önmagunkban. És ezáltal megvigasztalódhatunk. És akkor megtalálhatjuk a legbensőbb örömet, amely mindig is a miénk, mert lélekben mi mindig a lélek tulajdonsága szerint a boldogságot érezhetjük. Ez nem egy ajándék kívülről, időnként megkapjuk, aztán nagy szünetek vannak, hanem az a lélek belső tulajdonsága. És megtapasztaljuk, hogy az érzéseink, gondolataink követik a lelket. Ha a lélek tiszta, tiszta a gondolat, és tiszta az érzés is. És akkor a legtisztább a lelkünk, amikor önmagunkban meg tudunk állni, akkor minden akadályt le tudunk tenni, amikor Istenünk veled találkozunk, akkor nem lehet tisztább a lélek. Mert akiknek a szívük tiszta, azok meglátják az Istent. Kérjük, te áld meg gyülekezetünket, és most lelkünket is, hogy mindezeket végig gondolva elinduljunk. Mert ezt nem lehet elméletben megtapasztalni. Ezt a gyakorlatban lehet átélni. Kérjük, hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tegyük Istenünk áldását. Inkább csitítottam, csendesítettem a lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók, akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Amen. Áldás békesség.